Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a tévénézőket, akik a TV csatornáink keresztül figyelik hétről hétre, napról napra a Jelenések könyvének eme különleges kommentársorozatát. A Jelenések könyve 14. fejezet 6. és 7. versét olvasom fel, amelyik így hangzik. Jelenések könyve, tehát az Apokalipszis könyve, 14. fejezet, 6. és 7. verse. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. És ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és földet, és a tengert és a vizek forrásait. Gondoljuk bele az újabb jelenetbe, amikor már-már a látnok, János apostol megfárad a korábbi fejezet, a korábbi események láttán, amikor az Antikrisztust és az ő hamis prófétáit látja, és már-már megnehezedik a szíve is, és azon gondolkodik, hogy eme nagy és erős hatalom, hatalmak ellen ki az, aki felveheti a küzdelmet. És olyan, mint amikor a három utolsó trombita szó előtt egy hatalmas nagy sas repül végig az égboltozaton. Ünnepélyesen, lassan, az égboltozat közepén. Sajnálatos, hogy néhány magyar bibliafordításban ezt a sast angyalnak fordítják. Többek között a Károli Biblia is, de ott egy sasról van szó, egy isteni követről. És most nem sast lát, hanem angyalt, illetve angyalokat lát. Érdeklődve néz az ég közepe felé János apostol. Milyen változás fog bekövetkezni? Vajon az emberfia le tudja győzni az Antikrisztust és a hamis prófétáit? Néhány nehezen érthető kifejezést meg kell magyarázzunk. Először is, amikor olvastuk azt, hogy a föld lakói. A Jelenések könyvében a föld lakói nagyon fontos, mint hogyha terminus technicus kifejezésként értelmezhetnénk. Tehát a föld lakói jelentik azoknak az embereknek a közösségét, akik szembe állnak az Isten üzenetével, akik nem hisznek. Sőt, jelenti a föld lakói és lakosai azt a csoportot, akik a hűségeseket üldözték és üldözni fogják a jövőben is. És az angyal ezeknek az embereknek szól. Elsősorban nem a hűségeseknek, nem az egyházhoz szól a három angyal, vagy a hármas angyali üzenet felhívásában, hanem a föld lakosaihoz. És mit mond számukra ez a három angyal? Azt, hogy féljétek az Istent. Az Isten félelem az Ószövetségben egy nagyon fontos, szinte minden nap használt vallásos kifejezés volt. Félni az Istent jelentette azt az Ószövetségben, hogy teljes értelemmel és akarattal engedelmeskedem az Istennek. Követem azokat az előírásokat, amelyeket a törvényben megfogalmazott, a Sínai hegyi törvény alkotásban. Istenhez tartozónak érzem magam. Az, aki féli az Istent, az Isten oldalán áll. a magyarban egy picit veszélyeztet, kísért bennünket az a gondolat, mintha Istentől félnénk. Az Istent félni annyit jelent a régi magyar nyelvben, a Károli féle magyar nyelvben, mint tisztelni az Istent. Néhány Biblia verset keressünk meg ezzel kapcsolatosan, azért, hogy vissza tudjunk utána majd fordulni ugyanide a Jelenések könyvéhez. Elsőként Jeremiás 32. fejezet, és ott a 39. versét. Jeremiás 32-39 azt mondja. És adok nékik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk nékik és az ő fiaiknak ő utánuk. Tehát az Isten félelem az Ószövetségben egyfajta szívből jön, az alázatos szívből jön. De ugyan ezt a gondolatot találjuk még Jeremiás próféta könyvében, ott a 44. fejezet és a 10. versében. Jeremiás 44:10. Nem alázták meg magukat mind-e mai napig se. És nem féltek, sem az én törvényem szerint nem jártak, sem az én parancsolataim szerint, amelyeket előtökbe és a ti atyáitok elébe adtam. Tehát az Istent félni azt jelenti, hogy engedelmeskedni, az ő törvényei szerint járni, az ő parancsolatait tisztelni. Az Isten félelem az nem egy belső hit, hanem egy külső, látható életutat, életelvet jelent. Nagyon érdekesen fogalmazza meg az Isten félelmet a Zsoltáros. A 40. Zsoltárban ezt találjuk feljegyezve. 40. Zsoltár 4. verse. És új éneket adott a számba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Ha valaki látja az Istent, ha valaki látja az Ószövetségben az Isten tettét, cselekedetét, akkor az elkezdi félni, tisztelni az Istent, és az ő akaratát. Már csak egyetlen egy Biblia verset szeretnék ezzel kapcsolatosan fölolvasni, és ez fel van jegyezve Ageus próféta könyvében az első fejezet 12. versében. Ageus próféta a kis próféták között található, Zakariás könyve előtt, és az első fejezet 12. verse ezt mondja. És meghallá Zorobábel, a Sealtiel fia és Jósua, a Jehosadák fia, a főpap, és a nép minden többi tagja az Úrnak, az ő Istenüknek szavát, és Aggeus próféta beszédeit, amiként elküldte őt az Úr, és az ő Istenük, és megfélemlék a nép az Úr előtt. Tehát amikor meghallják a próféta szavát, megértik az Isten üzenetét, akkor a nép azonnal elkezdi félni, tisztelni az Istent. Még egy hasonló gondolatot találunk, amikor a nép látta a hatalmas isteni erőt Egyiptom országával szemben. Látta a csapások nagyságát és mélységét, abban a pillanatban elkezdte félni a korábban tiszteletlen nép az Istent. Exodus könyvének, vagyis Mózes második könyvének, ott a 14. fejezet 31. versében találjuk feljegyezve. Mózes második könyve, Exodus könyve, 14. fejezet, 31., vagyis a fejezet utolsó verse. És látta Izrael azt a nagy dolgot, amelyet cselekedék az Úr Egyiptomban. Félé azért a nép az Urat, és hívének az Úrnak és Mózesnak, az ő szolgájának. Tehát amikor az ember meglátja az Isten tetteit, nem tud elmenni döntés nélkül. Vagy félem és tisztelem az Istent, vagy nem. Gondoljuk csak el, hát az egyiptomiak nem látták ugyanazt, amit a zsidók láttak a kivonulás előtt. Az egyiptomiak vajon nem tapasztalták, hogy mély erős, mély nagy, mély hatalmas az izraeliták istene, Ábrahám és Jákob és Izsák istene. És csak nagyon kevesen hittek az Istenben. Tehát, ha látom az Isten nagyságát, tettét, vagy félni kezdem őt, vagy a korábbi hitetlenségemben, a további makacságomban megerősödöm. Mint ahogy tette ezt a fáraó is, és megkeményítette a szívét Istennel szemben. Vagy ahogy mondja a 111. Zsoltár 10. verse. A bölcsesség kezdete a hitnek félelme. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. A bölcsesség kezdete az Isten félelme. Vagy ahogy mondja hasonlóan a példabeszédek könyve is. Félni az Istent egyenlő azzal, hogy jóra törekszem. A helyes dolgokat szeretném megvalósítani. A tiszta és átlátható dolgokat valósítom meg. Mind a magánéletemben, mind a közösségi életemben. Az Istent félni egyenlő azzal, hogy ellenállok a gonosz kísértésével szemben. Tehát amikor azt mondja ez az angyal, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, akkor ennek az angyalnak az üzenete az Ószövetségben gyökerezik, az ószövetségi vallásos gondolkodásban. Ebben a gondolkodásban etikai magatartásban gyökerezik. És a következő, amit említettünk, hogy néki adjatok dicsőséget. A néki egyértelműen az Istenre vonatkozik. Az Istennek dicsőséget adni pedig azt jelenti, hogy az Isten félelem következménye. Mert aki nem féli az Istent, az nem fog dicsőséget adni. Aki féli az Istent, az kifejezi az Isten félelmével azt, hogy dicsőséget ad. És ne felejtsük el, hogy az Isten megjelenése az Ószövetségben. Ezt úgy szoktuk nevezni idegen szóval, hogy epifámia vagy teofámia. Tehát akár epifámia, akár teofámia formában megjelenik az Isten, az mindig egy dicsőség adást eredményez azoknak az embereknek a köréből, akik ennek az isteni megjelenésnek valamilyen formában a részeseivé válnak. Mózes felszólította a népet, mielőtt bevonult volna az ígéret földjére, hogy az Istennek adjanak dicsőséget. Az Isten dicsősége, az Isten kábódja, az a szent sátorban, később a szent templomban, az első, illetve a második templomban, a salamoni, illetve a fogság utáni második templomban teljesen világosan látható volt. Erre büszkék is voltak az izraeliták, mert az Isten dicsősége látszódott. Vagy amikor a pusztán vonultak, felhő és tűzoszlop formájában, ez az Isten dicsősége volt. De vajon mit jelent a végidők végezetén az, hogy az Isten dicsőíteni. Amikor az angyal felszólítja a föld lakosait, azokat az embereket, akik nemhogy félték az Istent, hanem káromolták az Istent és az ő nevét. És mégis egy utolsó felhívásban arra szólítja föl a föld lakosait, hogy féljék az Istent, és engedelmeskedjenek neki. Az Isten félelem az nem más, mint dicsőséget adni az Úrnak. A dicsőség pedig azt jelenti az ember közösségi életében, hogy Isten parancsolatainak és rendeléseinek megfelelően élek. Persze ezekben a parancsolatokban nehogy arra gondoljunk, 21. században élő felebarátaimmal együtt mi is, hogy itt csak vallásos törvényekről van szó, itt csupán valami áldozati előírásokról, és valami olyan dolgokról, ami a 21. század emberéhez már semmi köze nincs. Nem, a felebarátról, a szülő tiszteletéről, a gyermek neveléséről, az Istennek megjáró, Istennek kijáró dolgok odaadásáról, a teremtőként való Isten dicsőítéséről van szó. És utána így folytatja, mert eljött az ő ítéletének órája. A három angyal külön-külön arra hívja fel a föld lakosainak a figyelmét, hogy valami elérkezett. És erről az elérkezésről a föld lakosai nem vesznek észre semmit. Az Isten kinyilvánítja ítéletében, hogy ki a jó és ki a rossz. Az ítélet hirdetés, ami nem más, mint az Isten verdiktje, Isten ítélete. És azt mondja, hogy eljött az ő ítéletének órája. A magyar nyelvben is érezhető, hogy ez a múltban már bekövetkezett eseményt próbál ábrázolni. A görög nyelvben pedig ezt egy egyszerű aorisztoszi nyelvtani alakkal meg tudja oldani. Tehát itt egy múltban elkezdődött folyamat indul el, ami egészen a jelenen keresztül a jövőig kifejti a hatását. Mikor kezdődik el az Isten ítélete? Abban a pillanatban, amikor a föld népe és nemzetsége nem adja meg az Istennek a számára kijáró tiszteletet. Nem akkor születik meg az ítélet, amikor a bíró föláll és kimondja, hanem az ítélet akkor született meg, amikor valaki azt a nem kívánt vagy a törvény által tilalmazott cselekedetet végrehajtja. A bíró visszamenőleg mondja ki a verdiktet, és nem abban a pillanatban születik. Abban a pillanatban csak az születik meg, hogy igaz-e vagy nem, hogy ez az ember a törvény ellenébe tett. Lopott, csalt, hazudott, sikkasztott, embertölt, vagy nem. De az ítélet az elkövetés pillanatában már elhangzik. Csak ezt később a bíróság meg fogja ismételni. Az ítélet kimondása pontosan az első angyal ünnepélyes üzenetének bejelentésével veszi kezdetét. És ebben benne van, hogy kinek kell félni az Isten ítéletétől. Vajon azoknak kell félni az Isten ítéletétől, akik félik az Istent? Azoknak kell félni, akik tisztelik az Istent? Azok fognak félni az Isten verdiktjétől, akik megdicsőítik, akik dicsőséget adnak az Istennek? Nem, azoknak nem kell félni. Miért? Mert azoknak a lelkiismeretük tiszta. Tehát azoknak kell félni, akik valamilyen módon az Isten dicsőségét nem adták meg sem a múltban, sem az akkori jelenben. Akik a föld népéhez, vagyis a föld lakosaihoz tartoznak, akik áthágták azokat a törvényeket és parancsolatokat, amelyet az Isten elrendelt az ember érdekében. És ennyi kis bevezető után nézzük magát a konkrét szövegmagyarázatot, hiszen három angyalról van szó. És ez a három angyal ugyanazt az üzenetet mondja el három különböző formátumban. A középpontban az ember fia áll, de figyeljük meg, hogy ennek a szakasznak a végén az ember fia háttérbe fog húzódni, és helyette az Atya Isten nagysága fogja betölteni az egész történést. Tehát a kezdetben az ember fia az, aki ellenpólus az előző fejezetben lévő Antikrisztussal, vagy a földből, vagy a tengerből feljövő fenevaddal. És a bejelentő angyalnál, az ünnepélyesen az ég közepén repülő angyalnál van valami. És azt mondja, hogy az örökkévaló evangélium. Milyen érdekes, hogy hozzáteszi ezt a jelzőt, ezt a jelző szerkezetet, az örökkévaló. Mintha nem tudnánk, hogy az evangélium az örökkévaló. De mégis hozzáteszi, kiemeli, hangsúlyozza és aláhúzza. Nem tudjuk, hogy milyen formában van ennél az angyalnál az örökkévaló evangélium. Van olyan angyal, akinél vele van a tekercs. Egy lepecsételt tekercs és fölbontja. Nem tudjuk, hogy írott formában rendelkezik-e ezzel az örökkévaló evangéliummal, és akármilyen figyelmesen olvassuk el a szöveget, nem derül ki belőle legalábbis egyértelműen. Tehát lehet, hogy szóban kapja meg az Istentől ez az angyal az örökkévaló evangéliumot, vagy kijelentésben, vagy valamilyen más kinyilatkoztatásban. Talán a leghelyesebb logikai következtetésünk útján azt mondani, hogy isteni megbízást kap ez az angyal. És ez az angyal meghallja azt az Istentől, hogy mit kell néki elmondania, és ez az angyal hűségesen, minden torzítástól mentesen elmondja azt az üzenetet, amelyet rábízott az Isten. De az emberre is bízott üzenetet. És az az érdekes, hogy az evangéliumot az emberre bízta az Isten. Nem az angyalokra. És most mégis az ég közepén megjelenik egy angyal, és elkezdi mondani azt, amit nekünk, az embereknek kellene mondani a föld lakosainak. Mert mi valahogy nem értettük meg. Pedig megvan írott formában, megvan a kijelentés formában, megvan értelmi formában, megvan érzelmi formában, tapasztalati úton, és mégsem mondjuk el helyesen. És akkor az Isten azt mondja, rendben van, ha az emberek nem tudják elmondani, akkor utoljára egy angyal mondja el. És ez az angyal hűségesen, következetesen elmondja az örökkévaló evangéliumot. Az angyal az ég közepén repül. Gondolkozhatunk ezen is. Elég sokat. Miért repül az angyal az ég közepén? Miért nem repül az ég szélén? Hát azért, hogy mindenki lássa. Az ég közepén repülő angyal nyomatékot kap az üzenetének a hirdetése által, nyomatékot kap azzal is, hogy ő az ég közepén repülhet. Nem az ég valamelyik szélén, mert az ég közepén repülő angyalt mindenki látja. A föld különböző részeiből. Persze ne felejtsük el, hogy nem a mai természettudományos világképpen rendelkezett János apostol, amikor leírja az apokalipszist, abban az időben a földet egy nagy lapos korongnak gondolták. Ma már tudjuk, hogy a föld egy térben elhelyezett gömb alakú kis formátum, amely az univerzumban olyan jelentéktelen, mint egy porszem a tenger fövenyén. És mégis nagy dolgok történnek ezen a földön, mert ez az angyal az ég közepén repül. Mégis menjünk csak vissza ehhez a gondolathoz még egy pillanatra, hogy az örökké való evangélium, ebben van valami változatlanság, az örökké valóban. Mi emberek nem tudjuk, mi az, hogy örökkévaló, mert a világunkban semmi nem örök. Mert abban, amiben azt gondolta az emberiség, hogy ez örök, mindig tévedtek. Még az univerzum sem örök, még a csillagok sem örökök. Hányszor előfordult, hogy csillagászok évtizedekig tanulmányozták azt a nem létező csillagot, amely millió évekkel ezelőtt már eltűnt, de ide a fénye még millió esztendeig jött, és egyszer csak egyik pillanatról a másikra eltűnt az égboltozaton. És aztán rájöttek, hogy ez a csillag meghalt. Mi emberek is meghalunk, születünk és meghalunk, és mégis ebben az eltűnő, változó világunkban van egy örök dolog, az evangélium. Ez az az evangélium, amelyet Pál hirdetett. Ez az az evangélium, amelyet a négy evangélista hirdetett. Márk, Máté Lukács és János evangélista. Ebben az örökkévaló evangéliumban benne van az Isten jelleme, az egész megváltási terv, hogy az emberiség elbukása előtt az Isten elhatározta, hogy odaadja válságul az ő egyetlen egy fiát. Ezért örök. Mert ezt nem lehetett megváltoztatni. Mert amire az Isten kimondja egyszer, hogy így legyen, az úgy lesz. Még akkor is, ha a legnagyobb fájdalmat jelenti az Isten és a fiával való kapcsolatában. Ezért örök az evangélium. Ezért megváltoztathatatlan. Ezt nem tudjuk mi elmondani. Ezért kellett az Istennek egy angyalt az ég közepére küldenie. Kinek mondja el az evangéliumot ez az angyal? Hát minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ha visszalapozunk egyetlen egy lapot a Jelenések könyvében, és a 10. fejezet 11. versét felolvassuk, akkor azt látjuk, hogy szó szerint irodalmi kapcsolat van a mostan vizsgált szövegünkkel. Tehát Jelenés 10:11. És mondanékem, ismét profétálnod kell néked sok népek és nemzetek és nyelvek és királyok felől. Ezt ki mondja az Isten? Kinek mondja? János apostolnak, a látnoknak. És most viszont az angyal mondja el azoknak az embereknek, akikhez elküldi őt az Isten. Bár nagyon érdekes, János apostol az egyháznak az egyházhoz csatlakozni kívánó embereknek mondja el, az idők végén pedig az angyal azoknak mondja el, akik nem akarnak csatlakozni Istenhez. Azoknak mondja el, akik Isten hűségeseit üldözik, akik nem kíváncsiak az Isten törvényére, akik nevetnek az Isten parancsolatain, akik káromolják az Istent. Ezeknek a káromló embereknek is azt mondja az angyal, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Hogy mondja el? Nagy szóval. Nem fülbesugva. Nem olyan bizonytalankodva, hogy hát nem is tudom, olyan bizonytalan vagyok, vagy mégsem. Nagy szóval, határozottan tudja az angyal, hogy mit akar. Átgondolta. Ez az angyal nem improvizál. Ez az angyal figyelmesen figyelt az isteni szózatra. És amit az Isten mond, azt kimeri mondani hangosan. Amit az egyház, a különböző korok egyházai csak félve, az üldözéstől rettegve, akár a római birodalom, akár a középkor viszonyai között, csak halkan, a mártír halálok sikolya közepette, csak halkan tudtak és mertek kimondani. Azt most az angyal hangosan mondja, nagy szóval. És kinek mondja el még egyszer? Minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Az Istent nem tisztelők széles skálájának. Északtól délig, kelettől nyugatig. Mielőtt az Isten végső ítélete elhangozna, utolsó felszólítás az Isten részéről. És ebben az utolsó felszólításban benne van, még megtérhetsz. Az utolsó pillanatban még visszafordulhatsz az Istenhez. És biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok, akik szívüket megkeményítik és nevetnek majd az ég közepén lévő angyalon és az ő üzenetén, az örökkévaló evangéliumon, meg az Isten félelmén, meg az Isten dicsőségén, hiszen ők már megkeményedtek. És lesznek olyanok is, akik vissza tudnak emlékezni azokra a pillanatokra, amikor az Isten szólt hozzájuk életük legkülönbözőbb helyzeteiben. És akik nem hittek az embereknek, talán majd fognak hinni Istennek. És ezekben a versekben figyeljük meg, hogy még Jézus személye is háttérbe szorul. Bár ott van a kezdetnél az emberfia kifejezés, de olyan erősen meghatározóvá válik az Atya Isten történelemre gyakorolt befolyása, hogy a fiú is önkéntelenül is, az emberfia is visszalép néhány lépést. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a sorok mögött, az evangéliumban kitörölhetetlenül ott van a názáreti Jézus is. Mert az evangélium a jó hírért járó jutalom. Meg kell említeni az öröm kifejezését. Miközben azt halljuk, hogy itt utolsó üzenet hirdetését mondja el az angyal. Miközben azt halljuk, hogy az Isten ítélete elindítja a végítéletet. Miközben azt látjuk, hogy itt félni kellene. Mégis a sorok mögül azt látjuk, azt érezzük, azt tudjuk, hogy azok a hűségesek, akik tisztelik Istent, akik dicsőítik a Teremtőt, azok nem félnek. Azok örömmel töltik el az életük minden napjait. Azok boldogok. Nem féltik az életüket. Nem úgy vannak, mint a középkor egyházában a hűségesek. Mert tudják, hogy egy dolog az életüknél is fontosabb. Az örök életük. És ezért nem féltik már a földi életüket. Ezért bátran odaállnak a föld népeivel szemben. És ha kell, akkor az üldözéssel is szembeállnak. Ha kell, akár az életüket is odaadják. Ilyen ember a mai világban még nagyon kevés a keresztények között. Különösen kevés közöttünk Európában. A világ azon távoli részein és kontinensein, ahol a kereszténység ütközik valamilyen más régi, ókori vallással, néha hallunk olyan mártírokat, akik nem voltak hajlandók a kereszténységről lemondani, nem voltak hajlandó hitüket feladni, és ezért az életüket vették el. Talán meglincselték őket polgárháborúban, különböző cselekmények közepette. Van még néhány hűséges, van néhány olyan hűséges ember, aki kész az életét is feláldozni. És nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyve 8. fejezetében a csapásoknak van egy sorrendje. És ezt a sorrendet követi a 14. fejezet 7. verse, amikor azt mondja, hogy mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Pontosan ugyan ez a sorrend van a Jelenések könyve 8. fejezetében. Az első 4 trombita megszólalásánál is. Ugyan erről van szó, bár nagyon érdekes, hogy ott még egy valóság megjelenik, hiszen ott van a föld, a tenger, a vizek forrásai, és a Jelenések könyve 8. fejezetében a 4 trombita után ott van még az ég. Itt pedig az ég már lemarad, mert az ég már egy más valóságot, már egy más entitást hordoz. Mindenki végig fogja gondolni, a történelem annak a pontján, hogy milyen valóságot, milyen nagyságot akar követni. Az Antikrisztus, aki végigvonul majd az akkori kontinenseken, politikai hatalmakon, az emberek nagy tapssal leborulva fogják fogadni, csodákat fog tenni, azt mondja, hogy még tüzet is alá fog hozni az égből, és lesz egy hűséges maradék, amelyik csak és csak is az Istent fogja dicsérni és dicsőíteni. Még egy érdekességet hadd jegyezzek meg, a 14. fejezet 6. és 7. versével kapcsolatosan. Hiszen ezek a versek a reformáció episztoláiként vannak számon tartva. Vagyis a reformáció idejében a kortársak annyira szerették Luther Mártont, hogy őt azonosították az ég közepén repülő angyallal, aki elmondta nagy szóval azt, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Anélkül, hogy Luther Márton nagyságát bármilyen módon akárnánk kicsinyíteni, mégis ennek a szakasznak a tanulmányozása arról győz meg bennünket, hogy ezt az eseményt nem a múltban kell keresni, nem az 1517. október 31-i reformációban kell keresni és megtalálni, hanem a jövőben bekövetkező nagy esemény sorozat nyitányaként kell lássuk. Természetesen Luther Márton is hasonlóságilag elképzelhető, hogy olyan volt, mint az ég közepén lévő angyal. Ő is ennek az angyalnak a szolgálatába állította munkásságát, életét, küzdelmét, amikor ott van a Wormsi birodalmi gyűlés előtt, és azt mondták, vondd vissza, vondd vissza. És Luther Mártonnak volt egy hatalmas, nagy kijelentése, amikor azt mondja, hogy itt állok, másképp nem tehetek. A lelki ismeretem azt mondja, hogy nem tehetem, Isten engem úgy segéljen. Ez a Luther Márton mindenféleképpen ennek az angyalnak az előfutáraként értelmezhető. Ha nem is azonosítható ezzel az angyallal, de előfutáraként. Az utolsó üzenet olyan lesz, amely nem lesz elkerülhető senki számára. Az Antikrisztus elvakult, biztonságban tervezgeti majd a győzelmét, amely a jelenések könyve szerint egy csúfos vereséggé, visszafordíthatatlan vereséggé változik. Mindenkinek döntenie kell, vagy ide, vagy oda. Isten segítsen bennünket a jó döntésben. Az Úr kegyelméből. Amen. Urunk Istenünk, Te néked köszönjük meg az örökké való evangéliumot, azt a nagyságot, amelyet talán fel sem tudunk fogni földi gondolatainkkal, földi szívünkkel, amelyen keresztül Te mindig kopogtatsz a mi szívünk ajtaján. Te néked köszönjük meg az ég közepén repülő angyalt, mind a hármat, akik nagy szóval, erővel, hatalommal mondták el azt, amit mi emberek csak fülbe súgva, remegő kezekkel, lábbal és szívvel tudtunk sóhajtozva elmondani. Add Istenünk, hogy lássuk ezeknek az időknek a fontosságát, hogy a dolgok mögé lássunk, és add, hogy semmi ne fordítsa el a lelki és fizikai szemünket ezektől az időktől, hiszen olyan sok katasztrófa, olyan sok csapás, olyan sok szegénység, olyan sok halál, hiába való halált látunk napjainkban, földünkön, és addurunk, hogy meg ne nehezedjen a mi szívünk. Sok fele barátunk van, akik talán kórházi ágyon felfelé tekintenek. Megnevezzük Szalai József testvérünket is, aki távoli barátságban él veled, de Uram, erősítsd meg, Urunk, erősítsd meg az ő helyzetét is. És mindenhol, ahol emberek szükségét és igényét érzik annak, hogy dicsőítsenek, hogy féljenek téged, Urunk, adj bátorságot, adj kiállást, úgy, mint ahogy Luther Márton tette a Wormsi birodalmi gyűlés előtt. Áld meg a nap további részét, és adj nekünk holnap boldog szombatot, Jézus nevében. Amen. Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.